Én szeretettel köszöntök mindenkit. Egy igét fogunk felolvasni, a Péter első levele második rész, 5. verséből. Tehát Péter első levele második rész 5. verse. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram Jézus, ezt a drága alkalmat. Köszönjük, hogy mi is ilyen lelki házzá épülhetünk föl. Te hoztál hozzá össze bennünket, és köszönjük, hogy egymásnak tagjai lehetünk. Legyél kérlek most is velünk, és áld meg kérlek a te ígédet. Amen. Fölmerül egy-két kérdés ezzel az ígével kapcsolatban. Tehát ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, hogy ki lehet élőkő? Most, aki volt a ima órán, az tudja, mert Géza elmondta, hogy ki lehet élőkő. De aki nem volt ima órán, annak elmondom én is, hogy azok lehetnek élőkövek, akik megismerték az Úr Jézus Krisztust. Tehát ebből következik, hogy aki nem ismerte meg az Úr Jézus Krisztust, az nem lehet élőkő. Igaz? Tehát vannak élőkövek, meg vannak nem élőkövek. Hogyha valaki élőkő, annak vannak ismertető jelei. Önmagában is élő az a kő. Nem kell hozzá más. Majd Péterrel kapcsolatban is lesznek példázatok, mert mint egy kőműves mester, nagyon jól tudja, hogy hogy lehet a kőből építeni. De vannak igaz olyan anyagok, amiből nem lehet építeni. Ami alkalmatlan építésre. A lelkiház építésében is vannak olyan anyagok, ami alkalmatlan. Nem jó az építése. De vannak olyan anyagok, amik alkalmasak rá. Mert olyan tulajdonságokkal bírnak, ami a ház építésére tökéletesen alkalmas. Hát mik ezek a tulajdonságok? Az élő kő az figyel és vár. Várja, hogy Isten mit szól hozzá. Várja az ő feladatát. Várja az ő szolgálatát. És árgus szemekkel keresi, hogy Uram, hol az én helyem? Hova kell nekem beépülnöm? Hol az én területem? Tanul az élőkő. Mindig keresi azokat a dolgokat, hogy hogyan épülhet egyre jobban önmagába fel. Hogyha belegondolunk egy szervezetbe, egy emberi szervezetbe, az élő emberek vagyunk, igaz? De minden egyes tagunk külön is él. Ez onnan lehet tudni, hogy amikor például átültetik az egyik embernek a veséjét egy másik ember veséjébe, az ott is tovább él. Ez átültetés, igaz? Vagy szívátültetés. Az embernek a tagjai önmagukban is életképesek. És így van ez, hogy az élőkövek önmagában is élnek, tehát mindenki magában, de hogyha magában van, az az élet az nem jó. Nem szeret a tag magában lenni. Nem jó. Semmi is lehet tudni, hogy valaki élőkő, hogy epekedik a közösség után. Várja, hogy mással közösségbe legyen. Várja a testvéreit. Vágyakozik utánuk. Hogyha nincs meg ez a vágyakozás benne, akkor az azt jelenti, hogy az élet az már vasose volt, vagy pedig egy kicsit elhalványul. Gyengül, vagy esetleg már a halál folyamata kezd beállni. Tehát az élő tag, az élő ki, az vágyja a közösséget, vágyja a testvéreket, vágyja a másikat. Az is benne van ebben az élő tagban, hogy az alap szituációja az, hogy nem kapni akar először, hanem adni akar. Hogy amit kapott, azt tovább adja. Mint a kumpa, igaz, amikor ez egy nagyon jó példa szerintem, kevőtelenül teszem, hogy egy gumimat azt akarunk fölfújni, akkor hogy pumpálja fel a kumpat? Tehát szív egyet a levegőből, így közben, amit gyakorlatilag kimerik az a kumpat. Megtölti magát, és tovább adja abba a pillanatban, a matraszba. És akkor mi történik? Előbb-utóbb a matrasz az fölfújódik, tehát elérje a pumpa célt. De most, hogyha a pumpa az állandóan csak szívja magába szálljuk. Szívja, hát akkor kibúrja. Nem lehet ilyet csinálni. De azt se lehet, hogy állandóan adja ki magából. Mert nem tud mit kiadni. Egy darabig tud adni, aztán utána kifújt, és nem tud többet adni. Hát én az a hívő ember is, a két csoportja, igaz? Aki az egyik csak kapni akar. Vagy mindig csak dagad. Dagad. Egyre nagyobb lesz, és nem ad ki magából semmit, hát ott a romlás előbb-utóbb elindul. Hát nem maradhat meg. De az se jó a másik, aki sose kap, hanem mindig csak adni akar. Hogy csak a felét tölti be ennek a pumpa funkciónak, és már ki van szipolyozva teljesen, már egy roncs az élete, mert arra állt rá, hogy adjon. De nem kap. Ennek a kettőnek egyensúlyban kell lenni. Hogy amennyit kap az ember, azt kell továbbadni. És ez a ennek az élő ennek az egyik sajátossága, hogy nem marad meg benne az, amit kapott, hanem azt várja, hogy hogy adhassa tovább. Hogy olyan az igében, hogy az Isten útja az jó cselekedetekkel van kikövezve. Az élő tag az figyel arra, hogy hol az a jó cselekedet, ahol én létezhetek, hogy hol, mi az, amit nekem kell tenni. Hogy addra, hogy meglássam. Volt egy testvér, aki így imádkozott régen, hogy Uram, eltelt már majdnem egy nap, még semmi jót nem tettem. Add kérek egy jó cselekedet. Hogy tehessek, ami csak úgy. És akkor most emlékszem, talán valami olyasmi volt, hogy ment az utcán, és akkor négy elesett, vagy át kell segíteni az úton. Tehát én apróságok. Valaki elhagyta a pénztárcáját, akkor visszaadta neki, hogy a nyitva volt a szeme, hogy meglátta ezeket a sok apró dolgot, aztán nyilván voltak nagy dolgok is, ami a jó, és jó az embernek, hogyha kap ilyeneket. Tehát az élőkő az ezeket keresi. Aztán az élőkőnek van rengeteg olyan tulajdonsága, ami a hótkőnek nincsen meg. Az ima órán az nagyon kijött, azért is vétlem, hogy aki nem volt itt, hogy az élőkőnek békessége van. Békessége van Istennel. És ez egy indikátor is, hogy akinek nincs békessége, ott már valahogy az élet is egy kicsit megbizonytalanodott. Hogyha békességünk van Istennel, akkor Isten tud bennünket használni. Az életnek az alap pillére, amikor létrejön, hogy hívják azt a zigóta, igaz? A anyában, amikor még nincsen gyakorlatilag semmi, csak egy kis sejt van, és annak az életnek a feltétele, hogy kapcsolatban legyen az anyával. És utána az anyán keresztül meg a külvilággal. Önmagában nincs kapcsolatban a külvilággal. Tehát van az életnek, a hívő életnek is egy ilyen szakasza, van, aki nagyon rövid, van, akinél akár hosszabb is lehet, hogy kell egy közbenjáró, aki segít. Aki segít Istennel kapcsolatba lépni. Amikor még úgymond nem született meg az ember arra, hogy önállóan Istennel kapcsolatba lépesse. Mint egy ilyen magzati zivóta állapotban van. És ilyen esetben kell a közbenjáró. Igaz? Amikor valaki megmutatja annak az embernek Istennek az útját. De ott is a magzati állapotban is fejlődik ki egyre jobban az Istennek a képe és az Istenre való hasonlatosság. És egyszer csak létrejön az, amikor el lehet vágni ezt a kapcsolatot, igaz? A anyával, és létrejön a közvetlen kapcsolat a külvilággal, vagy közvetlen kapcsolat Istennel. Amikor nem kell más valaki, hanem Isten van ott, meg közvetlen az ember. Tehát az élőkőnek vannak sajátosságai, és vannak olyan dolgai, amiből látom is látják, hogy élő, de mégis az élőköveknek, hogyha önmagában vannak, mint egy ennek a háznak az összes anyagát, hogy behoznánk el az udvarra, lepakolnánk, akkor mindenki azt mondaná, hogy jó, de minek van itt, igaz? Tehát, hogy abból az látszik csak, hogy valami el akar indulni, egy építkezés, de még nincs kész. Még nagyon távol van attól, hogy kész legyen. Tehát, hogyha valaki élőkő, az arra adatot, hogy beépüljön abba a lelki házba. Vagy ha nem épül be abba a lelki házba, akkor valamilyen szinten nem tölti be a funkcióját. És az élőköveknek a a sajátja is az, hogy be akar épülni ebbe a lelki házba. És ez a következő nagy kérdés, hogy hogyan épülhet be az élőkő ebbe a lelki házba. Ezzel nagyon sokat gondolkozunk. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert nagyon sok rossz beépülés van, és nagyon sok rossz rendszer van, hogy hogy lehet az, hogy úgy épüljenek be, hogy az jó legyen. És hát először arra gondoltam, hogy majd meg kell alapozni. Igaz? Mert az alap az első, megépül az alap, és arra épülhet fel a ház. Csak itt van egy olyan probléma, hogy általában, mondjuk, hogyha földi házban gondolkozunk, igaz, Péter segíts, hogyha nem jól mondom, akkor általában akkora alapot építünk, amekkora a ház. Hogyha 100 négyzetméteres házat építünk, akkor 100 négyzetméter való alapot építünk meg, és ez lehető legjobban. Kis alap kell, vagy nagy alap kell, attól függ, hogy milyen a talajviszonyok, de megépítjük a 100 négyzetméteres házra való alapot. És utána felépítjük rá a 100 négyzetméteres házat. Meg a 100 négyzetméteres házra való tetőt, meg a falakat, a berendezést. Csak a lelki ház az nem ilyen. Mert amikor az ember alapoz, akkor nem tudja, hogy mekkora lesz. Nem tudja, hogy most ez egy 5 élőkőből lévő lelkiház lesz, vagy 100, vagy 1000, vagy 10000 élőkőből lévő lelkiház lesz. Nem tudjuk. Tehát az alap, a fal, a tető, minden egyes rész egyszerre épül ebbe a lelkiházba. És egyszerre nő és duzzad. Minden egyes része. Ez nekem nagyon, nagyon nagy csodával tölt el. Régen a biológiát is szerettem, tehát mindig szerettem, de most egyébként szerettem. Még nem tanultam, hogy megint csak itt a magzatra visszatérve, az zigóta. Igaz? Hogy elkezdenek szaporodni azok a sejtek, és ahogy növekszik, egyre jobban egymás után jönnek létre a szervek. Tehát nem úgy jön létre a szerv, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a szív a legfontosabb, most akkor építsük ki a szívet, nagy szívet, jó nagy szívet, előszívet, és akkor köré épül az egész test. Nem így van. De együtt nő, a maga a sejtek szaporodnak, és akkor egyszer csak létre a szív. Talán az a legelső szerv. Nagyon-nagyon pici. Talán nem is lehet látni nagyon szabad szemmel. Aztán utána szépen lassan, fokozatosan többi szerv is létrejön, és így alakul ki a test, az ember. Tehát szervekből, a szervek egymással való kapcsolatából létrejön a test. És amikor ez így elkezd növekedni, akkor tudjuk, hogy ez élő, mert nő, szaporodik. Minden egyes szerv betölti a saját funkcióját, és kapcsolatban van egymással. És egy kicsit lefordítva ezt a hívő életre, hogy van, amikor, hogy is mondja az ige, hogy mikor jön létre a gyülekezet, a legkisebb gyülekezet? Ketten vagy hárman. Együtt vagyok, ott vagyok közöttük. Most ketten vagy hárman van én ekkor? 100 fő? Nincsen. Van nagy ima közösség? Az még éppen lehet. De nagy, biztos nem, mert csak 3 fős ima közösség lehet. Lehet betölteni óriási nagy adokozásokat, lelki szolgálatokat? Nem lehet. Tehát létrejön egy kicsit dolog, lehetnek anyagi dolgok, közössége, nagy monumentális épületek? Semmi. Ketten vagy hárman megalakítják a gyülekezetet, és elkezdenek imádkozni, és Isten kapcsolatban vannak. Igazították meg? Az élőkövek. Élőkövek összejöttek, és létrejött egy élő ház. Abba a pillanatban. És ez a ház, hogyha az nem arra gondolok, amikor különböző helyen vannak, hanem tényleg egy gyülekezet megalapult, amikor Pál apostol vezet valahova, és pár tagból azt mondja, hogy itt ez egy gyülekezet. És az a ház elkezd növekedni. És amikor elkezd növekedni, akkor jönnek meg az egyes funkciók, amik előtte nem léteztek. Utána alakulnak ki. Hát milyen ilyen funkciók vannak? Egy példát mondok az én életemből. Ezek a funkciók, amikor kialakulnak, elválasztanak egymástól. Nagyon érdekes. Mint amikor a sejt is, amikor osztodik, egy sejt van, igaz? Az embrió, az ős sejt. Abban a pillanatban, amikor vese sejté alakul, vagy szívsejté, elválasztódik a agysejtől. Hát teljesen különböző. Független egymástól. Igaz? Sziasztok, Toni! Tehát, hogy elszakadnak egymástól, és azt mondták, hogy nem vagyunk azonosak. De mégis azonos, de vannak benne azonos részek, ami mindegy sejtő ugyanaz, és az egytestnek a tagjai. Na már most, ha én megtértem, akkor hát a nagy gyülekezetet értem meg, viszonylag az ifjúság is elég nagy volt, és ott volt egy énekkor. És az énekkor, hát nem, de énekkor volt. És volt egyszer, hogy elment szolgálni az énekkor valahova, és viszonylag kevés testvér sikerült elmenni, és akkor hézagos volt az énekkor, és akkor mondták, hogy vigyek fel abba az énekkorba. Hát, hogy töltsem ki a helyet, hogy ne látszol, és akkor mondták, hogy majd tátogok ott. Mondom, jó, fölültem az énekkorba, és akkor pár perccel, igen, mondták, hogy itt a helyet, hogy ne legyen ott hézag. Következő pár percben, még nem közdel az alkalom, jöttek énekes testvérek, és azt mondták, hogy mit keresek ott az énekkarban, hogy adjam át a helyemet, mert ne foglaljam el mások elő a helyet, akkor is tudnak énekelni. Tehát akkor ők meg beültek, és gyakorlatilag tele volt az énekkar, nélkülem, és ezt én úgy éltem meg akkor, hogy kétféle testvér létezik. Az egyik, aki tud énekelni, a másik meg én. Egyedül. Mert nekem úgy tűnt, hogy abban a közegben mindenki tud rajtam kívül énekelni. És ez elég sokáig tartott. Aztán utána rájöttem, hogy az én csoportom lehet, hogy többen vagyunk, de abban az időben az nem így tűnt. És én éreztem egy elválasztást. Tehát létrejött egy szolgálat, és abból a szolgálatban én kimaradtam. Egyedül. Azok a csoport állandóan összejött próbálni, én meg ott voltam, akik nem próbálni. Találkoztak. Beszéltek egy nyelvet, amit nem értettek. És meg ott voltam kívül. És aztán szépen lassan persze kialakult az a csoport, a nem éneklőknek a csoportja is, akik persze többen voltak, és hát én is megtaláltam utána a helyemet, de értitek ezt? Hogy abban a pillanatban, amikor létrejön valami, egy szerv kialakul, akkor valamilyen szint el is választ. De mégse választol a testet egymástól, mert utána azok a tagok fölismerik, mint én is fölismertem, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy valaki tud énekelni, és tud felém szolgálni, meg gazdagodhatok az ő szolgálat által. És így, amikor kialakulnak ezek a szervek, akkor ilyen óvatatlanul létrejönnek ezek a csoportok. Egymás után. És amikor a csoportok létrejönnek, akkor, hogyha élőkövekből van, akkor ezek tudják, hogy csak így együttműködőképes, csak így együtt tudnak fölépíteni egy testet. Aztán nagyon nagy kérdés, vannak itten egyensúly, vagy keskei út, vagy funkciók, amikor nem lehet tudni pontosan ilyen belőle meghatározni, hogy hol a határ. Hát amikor Péter épít egy házat, akkor elég egyszerű dolga van. Megfogja azt a téglát, és berakja a helyére. És az ott marad. Most gondolj, hogy egy picánkul a tégla a kezedbe. Vagy a malterrel akar mászni. Vagy amikor a tégla így beszélget egymással, hogy én ugyanott voltunk abban a gödörben. Abban a sár gödörben. Egy. Úgy formált meg bennünket a mester. Úgy égettek ki a szenvedésnek a tüzébe. És akkor én ebben a nyomorult házba, kisházba épülök be, te meg abban a nagy palotába épülsz be. Hát, hogy miért nem épületek én is abban a palotába? Mi azon mentünk át keresztül? Hogy miért kell nekem itt lenni? Hát az élőkövek, azok sokszor így visszaveszélhetnek, hogy gondolkozhatnak, hogy miért ide kell beépülni, miért nem abba épülni. És azért keskeny út ez, mert az ember, és minden egy élőkő, kapcsolatban van Istennel, de kapcsolatban egymással is. Mi minden kapcsolatban vagyunk egymással? Kapcsolatban vagyunk, igaz? Azzal is kapcsolatban vagyunk, hogyha mondjuk lennénk 10 000-en, akkor is kapcsolatban lennénk mindannyian egymással. Csak nem úgy vagyunk kapcsolatban, hogy én mindenkivel, meg mindenki mindenkivel, hanem én kapcsolatban vagyok valakivel, aki kapcsolatban van valakivel. Tehát vannak ilyen lépcsőzetes kapcsolatok, de a kapcsolat az létrejön. Úgy, hogy az emberi testből is minden sejt kapcsolatban egymással. Mindegyik. De nem közvetlen kapcsolatban. Ez is az élő szervezetnek egy sajátja. Hogy valakivel szoros kapcsolatban vagyok, valakivel meg laza kapcsolatban vagyok. És ez a szoros meg a laza kapcsolat, ez sokkal úgy élik meg, hogy ez nem jó. Mert hogy nekem mindenkivel kapcsolatban kell lenni, személyes kapcsolatban. Ezt a régi gyülekezetben meg is kap. Igaz, hogy miért alakítunk imakört? Miért nem alakítottak ők is egy imakört? Meg a harmadik is. És akkor, ha mindenki kapcsolatban volt, szoros kapcsolatban egymással, akkor létrejöhetett volna egy nagyon jó egység a gyülekezetben. Hogyha mindenki megtalálja maga szoros kapcsolatát. De nem lehet mindenkivel szoros kapcsolatban. De az se jó, hogyha mindenkivel csak laza kapcsolatban vagyunk. Akkor szoros kapcsolat az hol van. Mindenkivel kell valamilyen szintű laza kapcsolat, de a szoros kapcsolatnak is ott kellene. A következő nehéz kérdés az engedelmesség kérdése. Volt erre egy katonai példa, hogy ez megtörtént eset a második világháborúban. Volt egy parancsnok, amikor elfoglalták a normandi palasztra szállás után egy területet, és a parancsnokot előléptették, helyette egy űr keletkezett, és kineveztek egy másik parancsnokot, akinek aztán fogalma sem volt az egészről, végig ásítozott, tehát unta minden, de ott kellett lennie. És nem is volt ezzel különösebb gond, egészen a bevetésig, amikor elküldték őket csatába. És akkor ment ez a parancsnok, és már mindenki érezte, hogy ebből baj lesz, már tudták előre, és a parancsnok, amikor gyorsan le kellett volna rohanni egy területet, bepánikolt. És ott látszott, hogy reszketett, hogy nem tud mit csinálni. Egyszerűen egy szó nem jött ki a hangján, tehát egy pánikrohamot kapott. És akkor mentek oda, hogy mit csináljuk, mert nem tudták, hogy most merre legyen, hogy támadjunk, ne támadjunk. És akkor majd ezen kipréselt magából egy parancsot, amit mindenki tudott, hogy rossz parancs volt. És szerintetek mit csinált ez a katona? Mit csinált? Végrehajtotta a rossz parancsot. Tudta, hogy meg fog halni, de legalább kapott egy parancsot. Legalább tudta, hogy ez az irány is arra kell menni. Hát a katonáknál ez így van. Azt mondják, hogy sokkal jobb a rossz parancs, mint a bizonytalanság, amikor nincsen parancs. A katonáknál így van. De hogy van ez a hívő emberek? Nem pont így, de azért van benne egy kis hasonlóság. Itt talán a múltkor elhangzott, kicsit megismétlem azt a példát, talán nyilván körül hangzott el, amikor Gál Lajos azt kapta, hogy ott kell hagyni az egyházat, és most ott hagyjuk a szép nagy fizetést, ott hagyjuk a parókiát, és elmegyünk szegénységbe. Hát ugyan nem kicsit hosszabb és el lehet ezt mondani. Na, oké, ezt Lajos megkapta, de ott volt a felesége, meg ott voltak a gyerekei. És akkor most hogyan? És akkor azt mondta a felesége, hogy én megyek veled, mert engedelmeskedek neked. De nehéz volt a szíve, és így szívesebben maradt volna a parókián. És utána Isten meggyőzte őt, hogy ez a jó út, amit a férje képvisel. Értek? Tehát először azt mondta, hogy azért engedelmeskedek, mert a férjem alá vagyok rendelve, utána azt mondta, hogy jó szívvel azért engedelmeskedek, mert Isten ezt mondta. Vagy amikor az imakör, és ez a gyülekezet létrejött, Géza anyukája azt mondta, hogy jön velünk, mert Géza jön. Így volt? De utána azt mondta, hogy engem meggyőzött az Úr, hogy ez a jó, és erre kell jönni. Tehát értetek ezt a necces helyzetet? Hogy egyszer azt mondja, hogy azért megyek, mert előttem van, a másik azért megyek, mert Isten engem meggyőzött. Tehát, hogyha én például ott vagyok a családban, ott lakom, és meggyőz arról Isten, hogy el kell költöznem mondjuk Japánba, akkor feleségem, én szeretném, hogyha ő is meggyőződne erről, igaz? De ő is azt mondja, hogy igen, nekünk Japánba kell költözni. De a gyerekeket már nem kérdezném meg, hogy ők már jönnének utána, igaz? Főleg, hogyha kicsit. A nagyok azok nyilván teljesen más a helyzet, de ez van. De a kicsiket, azokat nem. Azok oda mennek, ahol a szülei vannak. Mert nyilván a 18 éves, meg a 16 éves, ott már azért vannak alternatívák, de a 9 évesnél nincsen. Tehát ott mi van, hogy megy valamerre a vezető, arra mennek a többiek. És nincs kérdés. És lehet, hogy rossz irányul. Vagy amikor voltak itt a a háborúban jöttek a front, és akkor kétféle ember volt. Az egyik azt mondta, hogy ott maradok, ahol ott lakok, mert az én hazám. A másik ember azt mondta, hogy elmenekülök, hát az én hazám. És mert jön a front is. Nehogy megöljenek. Az én tatárnék elmenekültek, és amikor azt mondta tata, hogy menekülünk, akkor nem csak ő menekült, hanem az összes családtagja, meg az összes vagyont, amit el tudtak vinni magukkal a szekére. Mindenki menekült. Hát ők jártak rosszul, a front úgy átvonult családapáccal, hogy észre se vették, tehát pillanatok alatt, talán ki is kerülték a falut, de akik ők menekültek, meg végig puskázták az utat, egészen Pestig, állandóan. De egy döntés volt. Döntöttek, és a családtagok meg mentek utána. Ez azért nagyon nehéz kérdés, ez, hogy hol van az engedelmességem nekem Istennel, és hol van az engedelmességem nekem másoknak. Egy horizontális, igaz, meg egy vertikális engedelmesség, és ennek a harca, ennek az egyensúlya egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz. De mégis valamilyen szinten a rendet megtartva, Istenre figyelve az egymásoktól engedelmesség. Mint hogy Pál apostol is mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, és engedelmeskedjetek nekem, mint hogy én engedelmeskedjük Istennek. Tehát ezt kell felismerni, hogy ki az, aki mint Istennek engedelmeskedik. Aztán a tagok, azok egyszerre mozognak, igaz? Tehát minden tag, de mindenki teszi a maga dolgát. Tehát minden tag tudja, hogy mi az én dolga, hogy hogyan kell nekem Isten felé szolgálni. Mint egy szerves része a háznak. És mindenki maga tudja az ő területét, és szépen ki tud bontakozni ebbe a területbe. Hogyha ezt fölismeri mindenki, hogy hogyan szolgál Istennek, akkor annak a háznak nagyon-nagyon jó szerves része lehet. Ezek a kapcsolatok egymással, a kommunikáció, meg hogy mindenki megtalálja maga helyét, ez egy nagyon nehéz dolog. Ahogy ma volt ez a csak egyszerű kis dolog, hogy hol jövünk össze. Igaz? Nem egy bonyolult feladat. De mégis ennek a lekommunikálása úgy, hogy mindenki tudja, nem egyszerű. Mert én csináltam a beosztást, sokszor én magam sem tudom, hogy hova kell menni. Mert elfelejtem. Tehát ott van egy egyszerű emberi tényező, elfelejtem. Aztán a másik, hogy egyszer az látszik jónak, hogy ott leszünk, aztán közben meg nem is ott leszünk, hanem máshol leszünk. Mert változik a körülmény. És ezt is tanulni kell. Hogyan lehet úgy közölni valamit, hogy az megmaradjon, és tudja mindenki. Aztán most nem akarom ragozni a szót. Azért, hogy nektek is adjak egy kis időt, teret. Hogyha valakinek van valami hozzáfűzni valója ehhez, vagy valami gondolata, ez nagyon-nagyon sokrétű dolog, akkor én szeretném hallgatni. Utána pénteken, meg én szeretném, hogyha ezt kiboncolgatnánk egy kicsit ezt a dolgot. Hogy hogyan látjuk ezt, hogy hogyan tudunk beépülni ebbe a gyülekezetbe, hogyan tudjuk betölteni a küldetésünket. És az igének a másik felét is, hogy van, ti magatok is, mint élőkövek, építetek fel lelki házzá, szent papságra, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát, hogy hogyan lehetünk papok, és hogyan áldozhatunk lelki áldozatokat. Ez a pénteki téma lenne, hogy most javaslom, hogy néhányan imádkozzunk, és akkor utána egy mondjuk a bizonságunkat.